2010. áprilisában, 15 évvel ezelőtt szerezte meg Orbán Viktor először a kétharmados hatalmat, győzelme után pedig azonnal meghirdette a nemzeti együttműködés rendszerét. Podcast sorozatunk első részében a politikai berendezkedés szerkezetét beszéltük végig, most pedig a második részben Brückner Gergellyel és Jandó Zoltánnal a gazdaságpolitikai részt fogjuk átbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Látszik-e valami egységes, strukturális gazdaságpolitikai gondolkodás az elmúlt 15 évben? Lehet-e egy ívet végigvenni, vagy érdemes úgy beszélgetnünk, hogy külön Matolcsi korszak, Varga korszak és Nagy Márton korszak?
Kérdez. Szerintem vannak egységes elemek. Ugye, amit nagyon aktívan látunk, hogy a Fidesz különböző hangsúlyokat tett le, és most ezt legpozitívabban mondom, hogy ugye a foglalkoztatás politikára, tehát hogy sokan, még többen dolgozzanak, mint korábban. Ugye nagyon fontos ez a családpolitika, tehát a lakáshoz jutás, a demográfiai jellegű támogatások. Általában is nagyon fontos szerintem a Fidesznek az, hogy gyakorlatilag ne az emberek érezzék az intézkedések következményeit, ami valójában mindig mindent az emberek éreznek, de hát beleiktatnak egy áttételt, hogy úgy tűnjön, hogy ők a rezsicsökkentéssel, meg a különböző jóléti intézkedésekkel, adóztatással vállalati szektorokat adóztatnak. Tehát általában van egy olyan nagyon fontos üzenet, hogy egy picit mindig jobban élünk, reálbérnövekedés, teljes foglalkoztatás, és aztán nagyon sok olyan intézkedés van, ami mégis torzítja a gazdaság szerkezetét. Még azt nagyon fontosnak tartom, hogy a Fidesznek azt hiszem, hogy egy alapvetése az, hogy minden, amit a belföldi fogyasztó fogyaszt, azt bizalmi emberek csinálják, tehát hogy azokban a szektorokban, ahol a magyar lakosság fizet, tehát nem az, hogy egy gyárat idehoznak, ott általában bizalmi politikai, hát a politikai rendszerhez közel álló vállalkozók felé újraosztották a lapokat.
Ezt mindjárt szétszállazzuk ezeket.
Én is azt gondolom, hogy van egy olyan egységes vonal, ami felfedezhető, ugyanakkor ezzel párhuzamosan működik az is, hogy ilyen 4 éves ciklusok vannak. Tehát, hogy végső soron a Fidesz számára a gazdaság, meg a gazdaságpolitika is egy eszköz, és az egyenlet végén a szavazatszám áll, és persze, hogyha az egyenlet levezetésébe följebb lépünk néhány lépést, akkor ott megjelennek olyan gazdasági mutatók, amik ennek a célnak az eléréséhez fontosak, de hogy a végső soron mégis az a fontos, hogy a következő választást megnyerjék. És ugye itt, amit mondott a Gergő is, hogy a foglalkoztatás az, hogy a lakosság azt érez, hogy a jövedelme nő, hogy jobban él, ezt megtanulta Orbán Viktor, illetve a Fidesz az előtte lévő 20-25 évben, hogy ez kell ahhoz, hogy a következő választásokat megnyerjék, és ugye erre van optimalizálva, és ugye hosszú távot nézzük, akkor pont ez az egyik fő probléma is, hogy miközben vannak olyan elemek, amik hosszú távon kísérik ezt a rendszert, azért egy ilyen nagyon egységes, jól átgondolt gazdaságpolitika, ami strukturálisan irányba tudja állítani az országot a következő évtizedekre, ez viszont nem körvonalazódott.
2010-ben, mikor átvették a kormányzást, akkor ugye egy 2008-as világválság után volt az ország. Bajnaiék próbáltak egy év alatt, amit csak lehet, megszorítással visszaszerezni. Mondják sokan azt is, hogy elvégezték a piszkos munkát Orbánék helyett, ezért Orbánék már úgy tudták átvenni, hogy abból már el lehetett rugaszkodni, és a világgazdaság is épp akkor egy elrugaszkodásban volt. Nagyjából a Covidig azt mondják, hogy ez így is volt. Ez a, hát akkor bő 10 év adott-e volna teret arra, hogy egy olyan gazdasági sikerívet végigvigyen a Fidesz, vagy látszik-e egyébként, hogy valamiben végigvitt ilyet, mint mondjuk a finn példa, vagy akár a portugál példa, szóval, hogy ami kitalál valamit, és azt végig is viszi, és egy hosszú távú nemzetfelemelő gazdasági stratégia.
Az én olvasatomban ez nem így nézett ki, tehát 2010-ben még nagyon rossz volt a gazdasági helyzet, amikor Orbán Viktor megérkezett, gyakorlatilag egy romhalmaz talált, és az volt a nem elvitatva az, hogy Bajnai Gordon segített már stabilizálni a magyar gazdaságot, az volt az ő elképzelése, hogy egyrészt elmegy Brüsszelbe, elmondja, hogy milyen rossz a helyzet, és azt kéri, hogy egy kicsit nagyobb költségvetési hiányt engedjen az EU. Ezt nem kapta meg. Nagyon tisztán emlékszem erre az időszakra a foci miatt, ugye akkor volt a 2010-es dél-afrikai VB, kim volt Orbán Viktor, kim volt Csányi Sándor, mint a magyar gazdaság egyedileg legnagyobb fontos szereplője. Én azt gondolom, hogy sokat beszélgethettek, tehát amikor ugye aztán a a helyzet javítása érdekében nagyon komoly terheket jelentett be Orbán Viktor például bankadót, akkor azt viszonylag kevés tiltakozással, nekem úgy tűnt, hogy már némileg átbeszélve hoztuk el a gazdaságnak, és még egy valamit mindenképp kiemelnék, a devizahiteleket. Tehát ugye egy romló árfolyam mellett a magyar lakosságnak próbál segíteni, hogy próbálja, nem tudom, berobbantani újra a gazdaságot a Fidesz, és állandóan azzal szembesül, hogy az emberek nem fogyasztanak, hanem csak nyögik a hiteltörlesztések terheit. Tehát én azt gondolom, hogy 2012-13-ig még mindenképpen egy ilyen stabilizáció, egy restruktúrálási időszak volt, és utána jött az az időszak, amit a kérdésben említettél, 2013-tól 19-ig, amikor lehetett volna, vagy lehetett nagyobbat alkotni. Ez egy rendkívül kedvező helyzet volt, hogy pár elemet mondjak, ami Magyarország számára fontos, viszonylag alacsony energiaárak, ugye mi nagy energiaimportőrek vagyunk, nagyon alacsony infláció, nagyon alacsony nemzetközi kamatok, tehát az ország finanszírozása is olcsó volt, még jött a pénzeső az Európai Uniótól, tehát ezt a pénzt is fel tudtuk volna használni, és egy nagyon komoly nemzetközi konjunkturális helyzet. Én nem mondom, hogy ez nem volt egy sikeres korszak, tehát például reálbér emelésben, vagy az emberek jólétét tekintve, de hogy a gazdaság alapstruktúráiban nem történt olyan dolog, hogy ebből a összeszerelő üzemből valami jobb irányba valami, nem tudom, hogy ez mennyire állami feladat, és ugye nagyon sok szempontból azt gondolom, hogy nem a piacgazdaságnak kedvezett a rendszer, nem az történt, hogy győzzön a legjobb, azt támogatjuk, hanem egyre több szektorban alakult ki az, hogy olyanok kaptak lehetőséget, akik nem a szakmai kiválóság, hanem a politikai bizalom révén kerültek oda, és ez borzasztó káros, mert aki így kerül oda, az a határainkon kívül már nem lesz sikeres, ezek elkényelmesedett vállalkozások, kapják az állami megrendelést, az engedélyeket, az állami referenciákat, a hiteleket, mindent, de nem tanulnak meg valóban ebben a nagy nemzetközi gazdaságban sikeresen működni, úgyhogy én a legnagyobb problémának ebben az időszakban azt látom, hogy gyakorlatilag nem a verseny, nem a legjobbak híztak föl, hanem egy hatalmas pénzpumpával, mert rengeteg módon segítették a magyar vállalkozókat, sokkal inkább egy ilyen támogatásra fókuszáló csapat erősödött, és nem lett igazán erős az alapja a magyar gazdaságnak.
Én is abszolút azt gondolom, hogy három részre lehet tagolni ezt az időszakot, és hogy az első három év az még a korábbi romok eltakarításáról szólt, és utána indult meg a növekedési szakasz, és hogy mennyire az állam feladata, amit a Gergő is feltett kérdésként, én azt gondolom, hogy a Fidesz azt gondolja, hogy az állam feladata. Tehát, hogy ha akik ilyen ideológusként próbálnak valami elméletet tenni, mögé jellemzően azt mondják, hogy egy ilyen váltás volt abban az irányban, hogy egy ilyen államvezérelt gazdaság alakuljon ki. És én azt gondolom, hogy kicsit az is volt a reménye a magyar vállalkozói szektornak a 2010-es évek elején, hogy a korábbi nagyon multikra épülő gazdaságpolitika, beállamló tőkére épülő gazdaságpolitika egy picit elkezd átalakulni, és majd a magyarországi, a magyar tulajdonban lévő vállalatok tudnak megerősödni olyannyira, hogy majd akkor ugye az exportpiacokon is ugyanúgy, ahogy Gergő ezt is említette, érvényesülni tudjanak. És ennek az első része elkezdett megvalósulni, csak nem abban a formában, hogy ezt egyébként a vállalkozói szféra képzelte, mert hogy egy nagyon szűk, a politikához közeli kör gazdagodott meg, illetve kezdett fejlődni, és pont azért, mert hogy ők ugye nem voltak itthon versenynek kitéve, ezért ugye a külpiacokon nem tudnak érvényesülni. Ugye sok próbálkozást láttunk arra, hogy ezek a cégek valamilyen módon külföldön is sikerre vigyék az üzleti működésüket, és ez nem valósult meg. És éppen ezért ennek pont az ellenkező élet, mint amit szerintem a vállalkozói szféra várt 2010 környékén, amikor ugye a váltás megtörtént, mert ugye korábban is megvolt ez a három osztatú tér, hogy ugye vannak a multik, vannak a járadékvadászok, akik ugye a politikai hasznot használják arra, hogy tőkéhez, jövedelemhez jussanak, és ugye vannak van a vállalkozói szféra, és ez nem az történt, hogy ez a középső, vagy hát ez a harmadikként említett kezdett el növekedni, hanem az történt, hogy a másik kettő kezdte el még jobban összeszorítani a vállalkozói, a magyar vállalkozói, például a piaci alapon működő vállalkozói szférát, és nem a járadékvadászat. Ugye a járadékvadászat minden korábbinál nagyobb mértékűre nőtt, ezt nagyon jól látjuk, és emellett nagyon erős volt a multiknak is a támogatása. És az utóbbi meg ugye azért problémás, mert ezek a cégek alapvetően hatékonyabbak, mint a magyar vállalatok, már csak méretükből fakadóan is, hogyha megnézzük azt, hogy mennyivel nagyobb az értékteremtés ezeknél a cégeknél, mennyire nagyobb a hatékonyság a különböző mutatók alapján, akkor azt látszik, hogy Magyarországon nemzetközi összevetésben is nagyobb a külföldi tulajdonú cégeknek az előnye, mint a magyar cégeknek, az itt működő magyar cégeknek, és hogyha ezeket még jól meg is támogatják, akkor az ugye a magyar vállalatoknak még nagyobb versenyhátrányt jelent. ha nem is egymással versenyeznek, mert az egyik a másiknak a beszállítója, akkor is ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk a munkaerőpiacon azért egymás versenytársai, és innentől kezdve nem tudnak működni, és valamilyen módon érvényesülniük kell, de miten szorítja őket a járadékvadászkör, illetve a multikör is, ezért nem tudnak fejlődni.
Ez nyilván politikai kommunikáció kérdése is, de akár ezt is, akár a megszorításokat is, hogyan tudta a Fidesz ebben az elmúlt 15 évben úgy lenyomni, hogy ez nem tűnik fel az embereknek. Tehát, hogy amíg mondjuk a 2010 előtti időszakban a strabagozás az már egy ilyen szitokszó lett, mint a külföldi, aki kiviszi a hasznot, addig ugyanúgy kiviszi ma is a külföldi a hasznot, de valahogy az lett a közérzet, hogy itt a nemzeti nagytőkések azok, akik most már, Lázár János nem tudom én hányszor elmondja, hogy hát lehet, hogy Mészáros Lőrinc nagyon gazdag lett, de hát legalább nem a Strabag viszi el a hasznot, hanem magyar vállalkozók, akik egyébként magyaroknak adnak munkát. Ez az egyik, amit le tudtak nyomni. A másik, hogy hát évek óta a közgazdászok, gazdasági elemzők elmondják, hogy milyen szektorokban milyen megszorítások vannak. De minthogyha ez nem menne úgy át az emberekbe, mint ahogy átment, nem tudom én, 20 évvel ezelőtt a Gyurcsány kormány idején.
Azt gondolom, hogy 2019-ig mondhatjuk azt, hogy tényleg nem a megszorítások voltak jellemzőek. Én itt kiemelnék két olyan elemet, amit talán kevésbé ismerünk. Tehát a Fidesznek rengeteg pénze volt, és ebből kettő olyan, amivel vagy a múltat, vagy a jövőt élte fel, és talán nem szoktuk ennek az időszaknak a kapcsán sokat emlegetni. Ugye az egyik a magánnyugdíjpénztári pénzek beolvasztása a költségvetésbe, 3000 milliárd forintot fogalmazzunk úgy, hogy feléltek, vagy felhasználtak adósságcsökkentésre, költségvetési célokra használtak föl. És a másik, és ez most az MNB botrány kapcsán egy kicsit erősebben előjön, ugye ez a növekedési hitelprogram, amikor összesen, most nem akarok hasraütve számot mondani, de mind a növekedési hitelprogram, mind a növekedési kötvényprogram keretében összesen mondjuk 8000 milliárd forintot pumpált a jegybank a gazdaságba. Tehát ugye az, hogy voltak olyan, ez később ebből lehet, hogy jegybanki veszteség lett, és egyszer majd mi fizetjük, de volt két ilyen nagy löket, és hogy most dicsérjem is a Fidesz, mert azért azt gondolom, hogy ez valamennyire a jövő felérése volt. Volt egy csomó olyan elem, amikor pénzről volt szó, és valóban egy hatékonyabb struktúrát alakított ki a Fidesz pénzek beszedésére. Gondolok, ez legyen mondjuk az online kasszáknak a kialakítása, az e-autópálya matrica, tehát ilyen nagy tételeket tényleg ügyesen, jobb beszedéssel megreformálták. Én ilyennek tartom egyébként ez örök vita, ha velem hasonlóan gondolkodó közgazdászokkal is, az adórendszert. Tehát az, hogy ki tudtak alakítani egy olyan adórendszert, hogy nem mindenki az adóelkerülésre menjen rá, mert a béreket terheli nagyon magas adó, vagy a vállalati nyereségeket, és ugye offshore cégek működtették a magyar gazdaságot, hanem nagyon erősen a fogyasztásra helyezték a hangsúlyt, tehát a forgalmi adó nagyon magas volt, de a munkavállalás, vagy a vállalati működés az kevésbé. Nyilván rengeteg kritika érheti az egykulcsos adórendszert, hogy miért nem kaptak nagyobb kulcsot a jómódúak, ezzel lehetne vitatkozni, de összességében azt gondolom, hogy a Fidesz transzparensebben és jobb hatékonysággal szedett be adókat is, és ugye hasított a világgazdaság, olcsó volt az adósságfinanszírozás, tehát volt egy időszak, amikor nem kellett a megszakításokkal valóban foglalkozni. Amikor aztán ezek eljöttek, tehát 2020-ban ugye visszaesett a Covid miatt, először a gazdaság, nagy likviditást kellett benyomni a gazdaságba, majd később egyre több probléma jött, energiaválság, ugye a orosz-ukrán háború intenzívebb szakasza után ez nagyon fontos volt, mindenféle probléma, akkor szerintem nem reagált jól a Fidesz. Tehát nagyon jellemző volt rá ez a szabályozási düh című fogalom, hogy itt sincs pénz, ott sincs pénz, erre kivettek, nem folyamatosak a szabályok, hanem megint ettől a szektor, bankoktól, távközlési cégektől, energiacégektől, kiskereskedelmi cégektől szedünk be pénzeket. Lehet, hogy úgy érezte a fogyasztó, hogy ezt nem ő kapja, mert ő a rezsicsökkentett rezsiárat fizeti, de természetesen ő kapta, mert hogyha hatósági ár volt az egyik terméknél, akkor a másikon kompenzálta magát a bolt, a bank lehet, hogy első körben lenyelte a nem tudom milyen adót, de aztán csak drágább lett a bankolás. Tehát nem feltétlenül érezték az emberek, de valójában nagyon-nagyon erősen az emberek fizették meg, és ennek két nagyon durva éve volt, 2022 és 23. Tehát amikor nagyon magas volt az infláció, előbb 14,5%, aztán 17,6%, az emberek fogyasztói kosarát élelmiszert elsősorban még jobban érintette a drágulás, na azt már nem tudta kompenzálni a jól megszokott béremelkedés, akkor nagyon sokaknak romlott az életszínvonala, de megint érezhették úgy a választók, hogy hát azért a kormány próbálkozik, 480 forint a benzin, hatósági áras a tej meg a cukor, tehát nem, akkor se politikai düh lett belőle, pedig akkor már tényleg rosszabbul értek az emberek.
De abszolút az látszik, hogy egyrészt a kommunikációval, tehát hogy mindig volt valaki, akire rá lehetett fogni a következményeket, másrészt pedig azzal, hogy nem csak a lakosságot terhelték, hanem bevonták azokat, akik a lakosság szemében sok esetben ellenségnek tűnnek, vagy azzá tették őket politikai célzattal. Tehát azért a terheknek egy elég jelentős része a vállalatokat terhelte. Tényleg az volt, hogy amiközben történt valami olyan lépés, ami a lakosságnak kedvezőtlenebb, mint például mondjuk, hogy a rezsicsökkentés részleges eltörlése, aközben azért jöttek hatósági árak, ugye most van árréstopp, tehát mindig volt valami olyan intézkedés, ami azt mutatta, hogy a kormányzat cselekvőképes, és tenni akar azért, hogy a lakosságnak a terhei csökkenjenek. És igazából annyi történt például azzal, hogy az árstopp megvalósult meg ezek a dolgok, hogy egyfajta inflációs dühé alakították azt, amit te említettél, ezt a megszorítási dühöt. Nem megszorítási dühöt emlegetnek, hanem egy inflációs düh alakult ki mostanra, tehát inkább ott csapódik le ez. Tehát igazából úgy lett állalva, hogy minden több áttételen keresztül történt a megszorítás, és máshogy csapódott le a lakosságon, ezért más jellegű módon jelent ez meg a lakosság szemében problémaként.
Többféleképpen próbálták már leírni ezt az elmúlt 15 évet, mind a politikai, mind a gazdasági berendezkedést. Vannak erre politológiai és gazdasági fogalmak, ilyen a felhalmozó állam, vagy fejlesztő állam, mafia állam, haverok kapitalizmusa. A ti fejetekben mi ez a rendszer gazdaságilag, ami kialakult az elmúlt 15 évben? Mivel lehet legjobban leírni ezt?
Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon... Magyarország egy kicsi és nyitott gazdaság, mindenkivel kereskedik, vonzuk a tőkét, örülünk, ha a külföldi, vagy csak szomszédos országban mi is tudunk befektetni, és osztalékot hozunk ki. Ez egy olyan struktúra, hogy egy kicsit még távolabbról kezdjem, a folyóink más országokból indulnak, az energiavezetékeink más országból jönnek, 80%-ban a külfölddel kereskedünk, tehát valójában nekünk az működik a legjobban, ha ez egy szabad piacgazdaság, egy győzzön a jobbik, egy nagy nyitott kereskedelmi világ, ahol megtaláljuk a helyünket. Ugye ehhez képest, és itt nehéz nem bevonni a politikát, ugye egy sokkal zártabb gondolkodású, egy sokkal arrogánsabb külpolitika alakult ki, amiben még mindig ott vagyunk, tehát miközben állandóan ugye az Európai Uniót ostorozzuk és barátkozunk, nem tudom, Kínával, Törökországgal, Oroszországgal, Azerbajdzsánnal, azért a valódi gazdasági integrációnk továbbra is a nyugati vállalatokhoz, ugye elsősorban német vállalatokhoz, de ugyanúgy a olasz, francia, angol, amerikai vállalatokhoz köt minket, tehát még nem vesztettük el részben egyedi adókedvezmények miatt ezt az integráltságunkat, de egy olyan állam alakult ki, amelyik nagyon privatizál, tehát valójában rengeteg állami feladatot odaad ennek a félállami körnek, tehát abszolút az államhoz kötődő baráti körnek, bevezette ugye ezt a magántőke alapok rendszerét, hogy nem is látjuk igazán, hogy az állam kinek ad, nem tudom, autópálya koncessziót, vagy...
Hát ez az offshore helye.
Igen, tehát egy ilyen kicsit különös struktúra, hogy mindent akkor is kontrolláljunk, ha esetleg egyszer elvesztenénk a politikai hatalmat. Nagyon erősen visszahozta az emberek gondolkodásában ezt a paternalista államot, hogy majd én adok neked nyugdíjat, hagyjuk ezt a magánnyugdíjpénztárat, majd én lecsapok a gazkereskedőkre, hogyha magasak az árak, és én majd lenyomom az inflációt. Még akkor is ezt mondom, hogyha a másik oldalon pont ezzel generálom, ugye a Zoli által is emlegetett inflációs dühkel, hogy mindenki azért is árat emel, mert még a jövő intézkedéseire is felkészül. Tehát kialakult egy ilyen, hát bizonyos szempontból torz, nagyon a határainkon belül egy más világot kialakító, mint a nemzetközi piacon sikeres cégek. Ennek ellenére nagyon-nagyon próbálná ez a kormányzat támogatni azt, hogy menjenek a magyar cégek, legyenek újra nemzeti bajnokok, csak nagyon nehéz abból a szocializációból kiindulni, amihez képest teljesen más, hogy működnek a nyugati cégek, és bizonyos szektorok, amiket valami miatt ebből a nagy nervilágból kívül hagynak, vagy azért, mert nagyon kicsi, fagyizó, vagy azért, mert azt mondta, hogy ebbe tényleg nem jó, ha beavatkozunk, autóipar és annak beszállítói, vagy azért, mert teljesen nemzetközi, mondjuk hazai informatikusok, akik 99%-ban külföldi megrendelőknek dolgoznak, ezek még mindig mutatják azt, hogy a magyar gazdaság amúgy mennyire vállalkozó szellemű, tehát viszonylag én erősnek tartom még a mai napig is a piaci cégeknek a világát, csak azért nagyon nehéz az, hogy teljes szektorok le vannak folytva, tehát az állami kommunikáció, az építőipar, a pénzügyi szektorok kívülről kapnak olyan fröccsöket, hogy bizonyos szereplők, hát lejt a pálya, előnyösebb helyzetbe kerülnek, és itt nem feltétlenül a hatékonyság és a kiválóság érvényesül. Tehát én azt gondolom, hogy egy elég torz világ alakult ki, ahol az állam hatalmas cégeket vesz meg, a másik oldalon kiszervezi a méretes tevékenységeket, tehát úgy valahogyan úgy össze-vissza minden ilyen tranzakciók mentén zajlik, és sokkal több átláthatóság, sokkal több kiszámíthatóság, és én azt gondolom, hogy sokkal több nemzetközi kooperáció, jó indulatú vagy jó pozitív nemzetközi kooperáció kéne. Én valami ilyesmiben látnám a sikernek
van
a titkát.
Van egy olyan jelző, mindjárt megadom azt, de van egy olyan jelző, amivel te leírnád ezt a rendszert? Ugye én itt felsoroltam párat.
Én a maffia államot nem szeretem, nekem az egy kicsit rosszabb hangulatú, abban benne van a nem is tudom, a egymás felrobbantása, mint pár éve mondjuk Bulgáriában, vagy nem tudom mi, a haverok kapitalizmusa szerintem egy teljesen helytálló kifejezés, borzasztó sok szektorban számít az, hogy ki az, aki bizalmi ember, és ugyanazok az emberek kerülnek pozícióba, és hogy ez mennyire a NER, és mennyire nem az a vállalkozó, az nekem olyan szempontból jön mindig át, amikor egy magánjogi, egy családi esemény történik. Tehát mondok pár példát, hogy nem tudom, szegény Andy Vajna meghal, vagy Mészáros Lőrinc elválik, és nem az történik, hogy akkor a tévé, a kaszinó, a nem tudom milyen nagy építőipari cég osztódik, öröklődik persze, de előbb-utóbb megint egy másik neres vállalkozónál lesz, tehát látszik, hogy ez valami nagy központi erő által menedzsel dolog. Tehát, hogyha kifejezést kell választanom, akkor legyen ez a haveri kapitalizmus.
Igen, valószínűleg ezzel a legközelebb, az egész biztos, hogy nehéz olyan modellt ráhúzni, ami más országokban jellemző volt, még hogyha erre egyébként vannak különösen közeli kormánypárti gondolkodók részéről kísérletek. Ugye a fejlesztő államot elég sokat mondogatták egy időben, főleg a szingapúri példát, ami egyrészt azt nem vette figyelembe, hogy ez néhány évtizeddel korábban történt egy teljesen más világgazdasági berendezkedésben, másrészt meg azt nem vette figyelembe, hogy annak azért volt egy elég erős protekcionista eleme, amit hát ugye mondjuk az Európai Unióban kicsit azért nehéz megcsinálni. Szóval ezeket szerintem nem lehet ráhúzni, még hogyha próbálkoznak is ilyenekkel. Az egész biztos, hogy az állam szerepét máshogy képzeli el ez a kormányzat, mint a korábbi, tehát egy nagyobb állami szerepet, egy sokkal inkább államira irányított gazdaságot. És ennek lehetett volna az az eredménye, amiről beszéltünk, hogy eljut abba az irányba, hogy van egy olyan vállalkozói réteg Magyarországon, amely a külpiacokon is sikeres tud lenni, de ez ugye nem történt meg, és pont azért nem történt meg, mert ennek a haveri kapitalizmusnak az irányába mozdult el az egész. És ugye itt jön, amit már egyszer említettem, ez a 4 éves ciklusokban való gondolkodás. Ugye az sem történt meg, hogy elrugaszkodtunk volna attól, hogy kizárólag erre a külföldi tőkére épülő multinacionális beruházások, és aztán az abból létrejövő munkahelyek, ezen túllépjünk, és ugye amit kritikaként meg szoktak fogalmazni pont arra az időszakra, amikor ez a növekedés így megtorpant 2019-2020-ra, hogy ugye ott lehetőség lett volna valami váltásra, és ugye akkor történt az, hogy ez a váltás nem lett meg, hanem a hagyományos autóiparból az akkugyártás irányába mozdult el egy nagyon hasonló módszer mentén, mint ami korábban működött, és hogy ez az, ami valószínűleg hosszú távon meghatározza majd a magyar gazdaságnak a menetét, és valószínűleg nem jó irány, most legalábbis a külső körülmények azt mutatják, hogy igazából akkor sem biztos, amikor ezek a döntések megszülettek. Lehetett biztosan azt mondani, hogy ez egy jó irány lesz, viszont ami azóta változás volt a világgazdaságban, gondoljunk csak arra, hogy hogyan alakult a elektromos autók iránti kereslet, vagy még inkább, hogy mi történik most a vámháborúban, az abba az irányba mutat, hogy ez valószínűleg nem volt egy jó döntés, és inkább a magyar gazdaság lemaradása irányába fog hatni. Hozzátéve azt egyébként, hogy miközben ugye belülről láttuk, tényleg egy jelentős fejlődés volt a magyar gazdaságban belülről nézve ebben a 12 és 20 közötti időszakban, de ez az időszak is olyan volt, amiben a környező országok gyorsabban tudtak nőni, mint mi, tehát igazából a magyar gazdaság inkább ebben az időszakban is lemaradt, csak ezt ugye a belső növekedés elég sokáig elfedte, mert senki nem azzal foglalkozott, hogy mi van külföldön, meg hogy mi történik, hanem azzal, hogy tényleg látványosan nőtt a foglalkoztatottak száma, a magyaroknak a jövedelme, és így tovább.
Miért van az, hogy miközben igazából a teljes politikai elit, és Orbán Viktor is látta már 2010 előtt is, hogy a magyar gazdaság nagyon kiszolgáltatott, például az energiakiszolgáltatottságunk miatt. Maga Orbán Viktor nagyon sokszor, még 2008-2009-ben elmondta, hogy mennyire itt van az ideje annak, hogy valahogy diverzifikálják az energiapiacot, stb. Stb. Amikor kormányra került, akkor ezt kicsit sem lépte meg, olyannyira nem lépte meg, hogy ugye az első ciklus végén, második ciklus elején Paks 2-be beleléptek. És a háború kirobbanásakor gyakorlatilag ugye az volt a mantra, hogy hát azért nem lehet szankcionálni, és azért kell megállítani bizonyos pontokon a szankciókat, mert egész egyszerűen, amiben igaza van jelen pillanatban, a magyar gazdaság és a magyar energiaellátás összeomlana orosz gáz nélkül. Miért van az, hogy ezt igazából kormányokon átívelően nyögi a magyar rendszer, és amikor van egy olyan berendezkedés, ami a nulladik perctől úgy gondol magára, hogy 15-20-30 évre gondol előre magára, az se nyúl ebbe bele.
Szerintem ez Zolival kedvenc témák, és még azt se gondolom, hogy feltétlenül egyetértünk benne. Én ugyanis viszonylag orosz nyersanyag párti vagyok. Tehát ebben ez alatt azt értem, hogy gondoljunk bele, hogy van egy fosszilis világ, olaj, földgáz, amit mi hagyományosan vezetéken egy viszonylag olcsó szállítási módon Oroszországból kaptunk, ez a leghatékonyabb, a tengeri olaj drágább, a finomítónk, illetve akár a pozsonyi finomító, tehát a környék két nagy finomítója erre az orosz olajra volt optimalizálva. Abban bízunk, hogy a zöld átmenet beindul, tehát hogy le lehet építeni lassan az olaj és a földgázfogyasztást, nem érdemes párhuzamos új infrastruktúrát építeni. Az oroszok nagyon megbízható partnerek voltak, vegyük még bele a Paksot is, azt mindenki tudta, hogy iszonyatosan nehéz lesz atomerőművet építeni, elszáll majd a költség, nem készül el határidőre, rossz dolog az oroszokkal üzletelni, de közben van egy olyan elektrifikáció, hogy mind a fűtésben, mind a közlekedésben, mind az iparban egyre több villamos energiára van szükség. És akkor jön egy szörnyű dolog, amiről nem mi tehetünk, hogy ez az agresszor Oroszország, ez megtámadja Ukrajnát, és egy teljesen indokolt elfordulás és utálat miatt azt mondja Európa, hogy váljunk le az orosz anyagról. Én azt mondom, hogy ha a magyar külpolitika csak az energiába lett volna következetes, és próbálja ezeket a különböző különengedélyeket megszerezni, de közben nem tudom, támogat mindenféle beutazási szabályt, vagy kirillpártiárkát, vagy én nem tudom mi mindent, amivel hát kiszolgálta ugye az orosz érdekeket, akkor ebben az egy egyedi partikuláris vagy parciális érdekben ebben akár mehettünk is volna előre, és az nem igaz, hogy nem próbálkozunk. Tehát gyakorlatilag Szlovéniát leszámítva az összes szomszédos országgal van gázvezetékünk, más kérdés, hogy mennyire tudunk jelenleg nem orosz gázt hozni, de még Szlovénián keresztül is akarunk építeni, hogy elérjük a horvát LNG terminál, ugye a cseppfolyósított földgáz az bárhonnan jöhet mellett az észak-olasz terminálokat, Romániában a Fekete-tengeren lesz egy, tehát van próbálkozás arra, hogy máshonnan is jöhessen, de valóban rettentően domináns most az orosz földgáz. Ugyanez olajjal, tehát mi azért próbáljuk ezt a, ott is van egy tengeri, egy, ugye Magyarország két helyről kaphat olajat, Barátság, kőolajvezeték Oroszország, és Janalf az egy tengeri vezeték Horvátország felől. Csak ugye kicsi az a vezeték, még nem feltétlenül jók a finomítók. Igen, lehetne mondjuk a MOL gyorsabb abba, hogy átállítsa a technológiát, hogy fontosabb legyen. Csak szerintem nagyon sokan úgy gondolkodtak Magyarországon, hogy hát ha lecseng ez a háború, hát ha a jól bejáratott rendszerek működhetnek, nem, igazán nem üzleti, hanem egy politikai, egy szankciós, egy diplomáciai érdek az, hogy ne a legolcsóbb forrásból szerezzük az energiát, hanem vegyünk majd, nem tudom, norvég, amerikai, katari LNG-t. Tehát ez tényleg drágább. ebben lehet, hogy Zolival vitatkozunk, szerintem egyértelműen sokkal drágább a különböző rárakódó költségekkel az orosz anyaghoz képest, akár a máshonnan származó földgáz, vagy a máshonnan származó olaj. Aztán az egy más kérdés, hogy az oroszok össze-vissza szemétkedtek 2022 után saját korlátozásokkal, vezetékek leállításával, tehát nagyon felnyomták az árakat. A Paksnál érzem azt, az a legerősebb amerikai érdek szerintem, mindenki az LNG-ről szokott beszélni, hogy szeretnék ők adni a földgázt. Én azt gondolom, hogy valójában az Egyesült Államok a legjobban a régióban most a nukleáris világba szeretne változtatni.
Ezek a mobil atomerőművek.
Például ugye az SMR nevű kisebb ilyen moduláris reaktorok. Hozzá kell tennem, olyan nagyon nem is kell nekik változtatni, mert tehát a más országokkal, a környezetünkben már nem oroszokkal fejlesztenek, mi fejlesztünk az oroszokkal, például a finnek, azok teljesen leálltak már erről. Tehát hogy is foglalhatnám mindezt össze? Tehát én nem gondolom azt, hogy Magyarországon ne lenne gondolkodás az energia átmenetről, a diverzifikációról, rengeteg megújuló energia fejlesztés is van. Az biztos, hogy a politikai szlogenek azok nagyon bántóak a nyugat szemében, mert összekötik a energia piaci érdekeinket mindenféle zavaros, Ukrajna ellenes, nem szolidáris megnyilvánulásokkal, amiket én egyáltalán nem tudok felfogni. Csak azt mondom, hogy azért abban van valami érdek, hogy nem feltétlenül az most Magyarországnak a legfontosabb, főleg mert ugye szintén politikai okokból számomra teljesen értetlen módon ugye lejöttünk az uniós forrásokról, hogy most gigantikus pénzeket költsünk alternatív infrastruktúrára.
Egy lépéssel még tovább mennék. Szerintem nem igaz, hogy nem volt diverzifikáció. Mert hogy pont azért, amit a Brüki is említett, az történt, hogy ugye kiépült mindenhova az összeköttetés, és ez lehetőséget teremtett nem orosz földgáznak a behozatalára is. Tehát, hogy Magyarországon volt diverzifikáció, volt beszerzés más irányból, orosz gázfüggőség sem feltétlenül Magyarország esetében állt fönt a háborút megelőzően. Ugye, ha most elkezdjük nézegetni a vezetékhálózatokat, akkor lehet találni olyan szűk keresztmetszeteket, ahol nem lehet áthozni gáz nyugatról Magyarországra, de hogy összességében azért valószínűleg el lehetne látni más irányból földgázzal Magyarországot. És ha visszalépünk egy kicsit az időben, akkor ebben az időszakban, ami a 12 és 20 közötti időszak volt, amit a Gergő is említett, hogy abban az időszakban nagyon fontos elem volt, hogy olcsó volt az energia. Az energia azért volt olcsó, mert az Egyesült Államokban volt egy úgynevezett palagáz forradalom, nagyon olcsón elkezdtek földgázt kitermelni, a töredéke volt az európai árnak, és ez annyira olcsó volt, hogy még annak a költségét is elbírta, hogy áthozzák Európába, úgyhogy először cseppfolyósítják és tankerekkel áthozzák. Tehát én az abszolút egyetértek, hogy drágább az a gáz, át lehet hozni, de ennek ellenére az ár meghatározó már akkor is ez volt. Tehát azért lett olcsó az energia, mert Amerikában olcsóban ki tudták termelni, és volt egy olyan technológia, amit tulajdonképpen a korábban lokális piacokat, vagyis inkább regionális piacokat, az európai, ázsiai és amerikai piacot összekötötte, és kialakult a földgáznak is egy globális piac, ami az olajnál már régen megvolt, de a földgáznál is kialakult. És ha azt szoktam példának mondani, hogyha van egy utcában két pékség, és az egyik pékségnek 500 forintba kerül előállítani a kenyeret, és valamiért a másiknak meg 1000-be, akkor vajon mennyiért fogja adni az, akinek 500 forintba kerül előállítani? Hát 999 forintért, hiszen ugye az a lényeg, hogy kiüsse a piacra azt, aki ott van. És ezért volt ez az ár meghatározó, mert az oroszoknak bejött egy amerikai versenytárs, és ezért le kellett vinniük az árat. Tudták volna annál is sokkal olcsóbban adni, hiszen ugye nem kell cseppfolyósítani, nem kell átszállítani, ami tényleg költség, de nem kellett olcsóbban adni, mert hogy ez a piac ugye így működik. Tehát volt diverzifikáció, és pont ez a ami nagyrészt infrastruktúrában jelent meg, de ugye az egész Európára igaz volt, hiszen ugye LNG terminálok is épültek, és ez a diverzifikáció, ez le is szorította az árakat, és nagyban hozzájárult, hogy abban az időszakban az Európában olcsó volt az energia. És ennek megfelelően egyébként nem igaz szerintem az a kormányzati mantra, hogy nem lehetne lejönni, ha akarnánk az orosz gázról. Az egész biztos, hogy ennek nagyon jelentős költsége lenne, és jóval magasabb árakat eredményezne, és ez szinte biztos, hogy nem az országnak az érdeke, de ki lehetne váltani, hogyha erre lenne politikai szándék, mint ahogy ugye tudjuk, hogy nincsen. És akkor ugye a kérdés az, hogyha vége lesz a háborúnak, akkor utána biztos, hogy lesz egy visszarendeződés, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. És ugye akkor az orosz gáznak a szerepe ismét növekedhet, most ugye azért tényleg a töregét hozzák be Európába ahhoz képest, ami korábban volt, de a lényeg az, hogy volt egy diverzifikáció, és ugye elvileg be lehet szerezni Magyarországon máshonnan is földgázt, és erre szerintem egyébként, tehát hogy miközben ugye az a kormányzati mantra, hogy függünk az orosz gáztól, Szijjártó Péter körbejárta az elmúlt 2-3 évben az egész világot, és mindenhol megállapodott arról, még Trinidad és Tobagoban is, hogy mi földgázt fogunk tőlük vásárolni. Tehát, hogy van erre egyébként egy ilyen szándék is.
Ami az LNG miatt nem irreális, de tényleg igen. Nagyon mókás, hogy bárhova megy, mindig benne van az energia együttműködés a közleményben.
Igen, és a Paksnál pedig én azt gondolom, hogy Paks nem feltétlenül volt egy, tehát maga az atomenergiára tenni, az nem feltétlenül hiba. Azt nagyon jól láttuk az elején, együtt dolgoztunk egyébként, amikor ezt bejelentették Gergővel a Figyelőben, és akkor rengeteg cikket írtunk szerintem arról, hogy biztos, hogy nem lesz kész, ugye még szerintem 26-27-re tervezték eredetileg az indulását, teljesen irreális volt akkor is, most meg aztán már végképp. Valószínűleg drágább lesz, ezt is sejteni lehetett meg mindent, de akkor ugye az volt a mondás, hogy valószínűleg az atomenergia sem jó ötlet, mert drága. Mert hogy ugye tök jó, hogy most Pakson olcsón termelnek áramot, de ennek az az ok, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy azt az atomerőművet van, amikor föl kellett építeni, és annak költsége van. Viszont ha újat építünk, akkor ugye le kell osztani, hogy az 1 kWh megtermelt áramba bele kell építeni az megépítésnek is a költségét, és akkor az már sokkal magasabb lesz. És hogy az volt a mondás, hogy drága, de hogy közben pont azért, amilyen változások történtek a világban és az energiapiacon, az látszik, hogy nem biztos, hogy az atomenergiára tenni annyira rossz ötlet volt, már csak azért sem, mert ugye akkor az volt az elképzelés, hogy van egy zöld átmenet, és mivel ezek a ilyen időjárás függő megújulók, ezek nem tudnak úgy termelni, ahogy mi fogyasztani szeretnénk, ezért ennek a kiegészítője a gáz lesz. Viszont most látjuk, hogy a gázzal azért vannak problémák. Ami azóta változott, az eléggé fölértékelte az atomenergiát, és egyébként ugye nagyon sok kritika érte például a németeket, hogy miért állították le az atomenergiát, amikor ugye kirobbant az energiaválság. Szóval ez egy nagyon összetett, amit kritikaként meg lehet Pakssal fogalmazni, az, hogy akkor indította el ezt a kormányzat egy több évtizedes beruházást, és akkor döntött egy olyan dologra, ami több évtizedre határozza meg a Magyarország energiaellátását, amikor iszonyatosan gyorsan változott az energiapiac, illetve az energiaipar. A másik meg az, hogy ugye ez úgy született meg ez a döntés, hogy nem volt verseny, hanem odaadták az oroszoknak. És szerintem ennek ez a fő kritikája, mert igen, hogyha arról beszélünk, hogy a függőséget csökkenteni szeretnénk, akkor ugye nem biztos, hogy ez egy jó döntés, viszont ez hozzátartozik, hogy az elmúlt években elég sokszor fölmerült az, hogy az orosz tüzelőanyagot Paksegyen is lecseréljük amerikaira vagy franciára, főleg ugye amerikai merült föl. Tehát erre elvileg van lehetőség, úgyhogy talán itt a függőség az kisebb, csak ugye ez nem evidencem, ezért nem lehet automatikusan beletenni egy fűtőanyagot egy atomerőműben, hanem ott átalakításokra van szükség. Szóval maga az atomenergia az nem biztos, hogy annyira rossz döntés volt akkor, az, hogy ez a döntés így született meg, és így adták oda a megbízást az oroszoknak, az viszont egész biztosan.
Nem csak energiafüggőségben vagyunk, hanem azért alapvetően már az a szó itt elhangzott, talán te mondtad, Gergő, hogy egy összeszerelő üzem vagy ország lett Magyarország, ugye ezt sokan kritikaként megfogalmazzák, és hát igazából az autóiparra tette rá Magyarország gazdaságának jó részét az Orbán kormány. Először a nagy autógyárakkal, mint összeszerelő és összeállító, aztán az akugyárakkal. Van-e egyébként ráció emögött a döntés miatt, mind a kettő mögött, vagy a legelején, amikor már lehetett látni, hogy ez lesz a hangsúlyos, akár túl hangsúlyos, lehetett látni a veszélyeket is?
Szerintem mindenképp lehetett látni a veszélyeket, és ugye mindig ilyen szlogenszerűen el tudjuk mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha jobb oktatással, tudásintenzívebb, modernebb, szolgáltató iparágakban lenne erős Magyarország. Azt már nem tudom feltétlenül, nyilván az oktatás az hosszabb távon biztos, hogy nagyon sokat segít ezen, hogy ugye mik az aktív lépések. Az autóiparnál azt kell, hogy mondjam, hogy itt megint nagyon számított a magyar-német jó kapcsolat, a német autóipari cégek világszerte rendkívül erősek voltak, jó tapasztalatuk volt Magyarországgal, mert árérték arányban jó volt a magyar munkaerő, különösen a forint gyengülésével, gondoljunk bele, hogy 1000 euró fizetést ad mondjuk egy munkásnak az autóipari cég 5 éven keresztül, de az ember az úgy éli meg, hogy 273-330 ezeret keres, tehát plusztán az euró gyengülése az azt az érzetet kelthette ugye a munkavállalókban, nagyon szép intenzív béremelkedése van. Ugye az, hogy az autóipar nagyon nagy súlyú lett a magyar gazdaságban, még azt sem mondom, hogy olyan rendkívül extra, ugye a szlovákoknál nagyobb, de a románoknál, cseheknél, lengyeleknél is kifejezetten nagy az autóipar súlya. Valóban rendkívül sikeres volt nagyon sokáig a német autóipar, ugye akkor még kevésbé voltak ilyen piacvédő intézkedések, kevésbé fejlődött a kínai autógyártás, nem jöttek még a Donald Trump-féle mondjuk büntető vámok. Nem akarok úgy csinálni, hogyha a vámokkal ment volna gajra ez a történet, majd sokkal korábban voltak problémák, de ez viszonylag sikeres volt. Utána jött, és most hadd legyek egy kicsit orbánista, mondjuk úgy, hogy a Brüsszelt kritizálva, az az önsorsrontó folyamat, amikor gyakorlatilag maga az Unió fellépett a hagyományos autóipar ellen, gondolok itt mondjuk a belső égésű motorral hajtott járműveknek a potenciális korlátozásaival szemben, az elég egyértelmű volt, hogy az új szektorokban, elsősorban az elektromos autóiparban nem Európa lesz a legerősebb. És akkor valamit ki kellett találni, veszélybe van a magyar gazdaságnak az a nem túl nagy hozzáadott értéket termelő szektora, ahol a kutatásfejlesztés, minden Németországban van, de itt valóban egy viszonylag nagy exportbevétel termelő, valami nyerességet, valami adót is termelő, de nagyon sok embert minőségben foglalkoztató szektor. Itt soha nem csak a cégre kell gondolni, hanem a beszállítókra, ahol azért több magyar cég is van. Mivel lehet ezt kiváltani? És akkor még nem tűnt annyira rossz gondolatnak, hogy hát, hogyha az elektromos autóipar veszélyezt át, akkor az annak kulcs részét, tehát ugye az akkumulátor gyártást fejlesszük Magyarországon, de rögtön feltűnt az, hogy mondjuk három nagyon fontos dolog kell ehhez, ugye olcsó energia az nekünk nincs, sok munkaerő az nekünk nincs, és mondjuk víz az van még a leginkább, de azért az is egy nagyon védendő és veszélyes kincs. Tehát már akkor se tűnt ez igazán, kicsit olyannak tűnt, mint ugye a vas és acél országa fejlesztés, hogy ki lehet mondani központi akarattal, hogy milyen nehézipart szeretnénk fejleszteni, csak nem biztos, hogy az adottságaink ebbe az irányba mennek. De azért többet vártunk ettől. Tehát amikor olvashattuk a számokat, hogy Magyarország lesz a világ harmadik, majd második legnagyobb akkumulátorgyártója, akkor akár büszkék is lehettünk, azt gondoltuk, hogy ma ebben akkor tényleg kialakul egy jó klaszter Magyarországon. Csak az egyik probléma az volt, hogy a német autóiparhoz képest az ázsiai akkumulátorgyártás sokkal kevésbé használ ellátási láncot, tehát sokkal nagyobb mértékben hozza önmaga a kínai alkatrészeket, ez lehet japán vagy dél-koreai is, ebben nem sokkal különböznek az egyes államok, és hát az igazi nagy probléma az volt, hogy hirtelen elkezdtek csúszni a kapacitások, tehát időben, tehát nem léptek be, gyakorlatilag most ott tartunk, ahol mondjuk a 3 évvel ezelőtti tervekhez képest tarthatnánk, annak a felén. Tehát egy olyan csalódás keletkezett ebben az ágazatban, még mindig lehet abban bízni, hogy azért ezek előbb-utóbb javítják a magyar ipari termelést, a magyar GDP-t és a magyar exportot, de hát mindenképp van egy nagy csalódás. A kérdés az, hogy továbbra is csak egy időbeli csúszásról beszélünk, vagy egyszerűen már utat rontottunk.
Egyébként maga az autóiparra tették a zseton dolog, azért az korábban elindult. Tehát ez egy megörökölt dolog volt, és ezt vitte tovább ugye az Orbán kormányoknak a sora, és amiről már szerintem itt beszéltünk, hogy ugye 2019-ben környékén volt egy ilyen döntési helyzet, hogy akkor hogyan tovább, és ugye akkor született meg a döntés, hogy akkor az akkumulátoriparra. De ennek is ugye akkor egyébként a kormányzaton belül is volt egy, hogy hát ugye a NER közeli gazdasági körökben is volt egy ilyen nagy vita erről, hiszen abban az időszakban fogalmazta meg először a kritikáit Matolcsy György a kormányzati politikával szemben, ez a 20-as évek elején, és ugye akkor egy teljesen más utat vázolt fel különböző pontokat sorolva jellemzően, és ugye végül nem ez a döntés született meg, ugye nyilván, hogy ott a Matolcsy és a kormányzat közötti vitáknak mi volt az eredete, meg hogy a szóval vezethető, az messzire vinne innen, de a lényeg az, hogy ott volt, láthatóan volt más elképzelés olyan gazdaságpolitikára ható szereplőről, aki ugye a Fidesznek, illetve a NER-nek a nagyon fontos része, tehát volt olyan ötlet, hogy ne ez valósuljon meg, végül ez valósult meg, és az látszik belőle, hogy ez egyelőre nem volt egy jó döntés.
Érintettük már, de akkor most beszéljünk egy kicsit részletesebben a korrupcióról, ami az elmúlt másfél évtized mantrája lett olyannyira, hogy ugye hát az uniós pénzek jó része pontosan korrupciós gyanúk, vádak, aggodalmak miatt nem jönnek. Az unió olyan biztonsági intézkedéseket várna el az uniós pénzekért cserébe, ami ennek valahol megállt parancsolna. Egyrészt ezek valóban az Orbán rendszer lényegét érintenéke, tehát azért nem lépik meg az uniós pénzekért cserébe, mert az Orbán rendszer lényege kezdene el ettől roskadozni. Másrészt valóban a rendszer működtetője lette ez a mechanizmus, ahogy először Simicska, aztán Mészáros Lőrinc, és a hozzá kapcsolódó, majd most végig sorolhatjuk a neveket, lényeges szerephez jutottak ebben a rendszerben.
Ugye ez az elhíresült mondat, ami valahogy úgy szólt, hogy amit maga korrupciónak nevezett a Fidesz rendszer maga, ugye ez kontextusában, hogy Lánci András Mandinernek nyilatkozott erről, ez leginkább arra vonatkozott, hogy a nemzeti tőkés osztály felépítése. Tehát az, hogy új magyar, nem tudom, vagyonos réteg nyilvánvalóan állami hátszéllel és megbízásokkal és üzletekkel felépülhet. Ugye ennek van egy pozitív olvasata, lesz magyar tőkés osztály, van egy negatív olvasata, hogy nem kiválósági alapon, nem a legjobbak kapnak lehetőséget, hanem hát egyfajta politikai bizalmi alapon épült föl. A korrupció, nem is tudom sokszor, hogy ez a jó szó, de tehát az a pénzek hihetetlen struktúrált elirányítása, ami 2010 óta zajlik, én ezt úgy különböztetném meg, hogy 2010 előtt, amikor az egymással hadakozó különböző, nem tudom, baloldali mágnások ilyen béna ügyleteket csináltak, vagy zacskóba visszakaptak pénzt, az egy gyilkos és kellemetlen, mindent átszövő negatív dolog volt, és még egy külön kifejezetten negatív eleme volt, amiről ritkán beszélünk, a megváltoztatásáról ritkán beszélünk pozitívan, a lúzer állam. Tehát 2010 előtt ugye különböző szerződésekkel, mondjuk korrupt politikusok segítségével állandóan az adófizetők pénzét fejték ezek a vállalkozók, és az államnak előnytelen szerződések születtek. 2010 után bejött egy erős állam, akivel nem érdemes kekeckedni, mert akkor más fronton megszívod, aki nagyon tud büntetni, amelyik tényleg erős, legyen ez a pozitív oldala, csak mire használja ezt az erejét? Egy ilyen state capture jellegű dologra, hogy gyakorlatilag mindent átsző ez a bizalmi rendszer, nem zacskóba viszi el a pénzt az új rendszer 5-10-15 legnagyobb vállalkozója, hanem tendereken kihirdetik egy látszólag valós versenyben, na, megint te nyertél, lehet, hogy nem te adtad be a legolcsóbb ajánlatot, de találtunk valami hibát az alacsonyabb árajánlatba, hopp, hogy nem, megint te fogsz autópályát építeni, megint te kapod a kommunikációs szerződést, és gyakorlatilag ugye így épül egy rendszer, korábban már említettem, minden oldalról hátszéllel, tehát van hozzá állami hitel, üzlet, olykor vissza nem térítendő támogatás, szépek az engedélyek, téged nem fog megbüntetni a gazdasági versenyhivatala, nem tudom mi a ilyen környezetvédelmi ellenőrzés, semmi, mész előre, és a versenytársaid meg mindezt telibe kapják, hiszen azért valahol be kell szedni a bírságokat. Tehát ebben a rendszerben, ahol rettentően sok uniós forrás lehetett magánkezekbe csoportosítani, és amíg volt uniós forrás, addig esetleg még egy, hogy is mondjam, cizelláltabban gondolkodó állampolgár is mondhatta azt, hogy nem az adófizető pénzét viszi el, hanem a brüsszeli, a német nyugdíjasok, vagy nem tudom kinek a forrásait irányítjuk egy helyre, azok majd itthon költik el, jó esetben, amikor nem jachtot meg magánrepülőt vesznek, és külföldön dőzsölnek belőle. Tehát lehetett egy olyan összekacsintás, hogy hát igen, ezek tényleg nagyon sok munkát kapnak, és ezt nevezhetjük persze korrupciónak, de hogy nem arról van szó, hogy ott még azt is mondhatom, hogy a középszintű korrupcióban lehet, hogy jobban állunk, tehát nem kell Magyarországon mostanában, nem tudom, autószervizben, meg ilyen helyeken közlekedési rendőrt korrumpálni, vagy orvost, vagy nem lehet hálapénzt adni. Tehát nagyon sok...
Tehát a csúszó pénz az eltűnt.
Sok szempontból, nagyban... igen, ezt lehet érezni, és még azt is lehet mondani, hogy vannak, akik megbuknak, gondolhatunk az egykori pénzügyminiszter, vagy az pénzügyminisztérium, vagy az agrárminisztérium mostanában folyó ilyen ügyeire. Tehát aki... fogalmazzunk így, hogy nem egyeztetve, de minden esetre a saját zsebére valamilyen struktúrát kialakít, arra még le is csap a rendszer.
Igen, ugye Lázár János mostanában büszkén mondja, hogy mennyi fideszes ül vagy ült börtönben.
Igen, ebben valami igazság van, ugyanakkor azt gondolom, és ezt megint az MNB úgy mutatja a legjobban, hogy azért rettentő sok olyan kár éri az államot, ahol konkrétan végső soron a költségvetéstől mondhatjuk, hogy a államtól, a Fidesztől, Orbán Viktortól szedik a pénzeket ezek az ilyen-olyan oligarchák vagy felépített vállalkozók, de az egészen biztos, hogy a versenytár. Én azt szoktam mondani, hogy a Fidesz nagyon szeret ilyen harci, Orbán Viktor is ilyen harci képekkel élni, hogy megvédjük, harcolunk, de hát ugye valójában lehet, hogy a magyar gazdasági szektornak a civil és mondjuk politika független szereplőivel valóban harcolnak, egyre több területet megszereznek, de a politikailag érzékeny, tehát a saját oldali ügyeikkel annyira nem harcolnak, mert ugye az rontja a politikai család megítélését, hát azt látjuk, hogy egyáltalán ugye a nagy békepárti szlogenekkel, tehát a nemzetközi politikában is, hát legfeljebb a saját politikai családunkkal harcolunk, skandináv államokkal, nem tudom, Brüsszellel, Hollandiával, ilyenekbe állunk bele, de nem azokba, akikbe mondjuk a nyugati világ inkább kritikát szokott megfogalmazni. Minden esetre, tehát az, hogy ezt most korrupciónak nevezzük, vagy az állam működésének, de rettentően átalakult minden.
Igen, a Kasnyik Marci kollégámnak volt egy méltatlanul keveset emlegetett cikke, illetve egy kifejezést, amit abban alkotott, ez a lophatósági válság, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes megközelítése a dolognak, és ő azt mondta, hogy a Fidesz egyébként rengeteget tett azért, hogy a korrupció visszaszoruljon az emberek átlag életében. Tehát az online pénztárgépek, akkor a kapuk a autópályákon, és hosszan lehetne sorodni, hogy olyan fehérítették a gazdaságot, és hogy és ezért kialakult egy olyan helyzet, amikor az átlag embernél a korrupció sokkal kisebb, mint korábban volt. És felrajzolt egy 2x2-es mátrixot, aminek az egyik tengelyen volt a kis ember, nagy ember, a másik tengelyen a lop, nem lop, és az volt a mondás, hogy igazából csak az egyetlen kis négyzet az illegitim, illetve a hosszú távon nem fenntartható, ahol a kis ember nem lophat, viszont a nagy ember lop, és hogy ez a helyzet alakult ki Magyarországon. Talán ez egy 5 éves cikk, tehát a 2010-es éveknek a végére, 2020-as évek elejére. És ugye ez egy nagyon-nagyon jól átgondolt és felépített rendszer volt, ahol ami úgy indult ki, és ugye itt visszautalva arra a láncidézetre, amit a Gergő is emlegetett, hogy elindult egy tőkefelhalmozás, elsősorban ugye azokban az iparágokban, amik szinte kizárólag az államtól függenek, vagy azért, mert az állam olyan mértékben szabályozza, vagy azért, mert a legfőbb megrendelő az állam, és az itt felhalmozott tőkét aztán elkezdték befektetni olyan iparágokba is, amelyek már sokkal kevésbé függnek az államtól, és adott esetben mondjuk egy kormányváltás esetén is tudnak jövedelmet termelni a tulajdonosaiknak. És hogyha megnézzük mondjuk a gazdaglistákat, akkor az egyértelműen neres milliárdosok, szinte kivétel nélkül, akik a legelejében vannak, ők az építőiparból gazdagodtak meg, mert az építőipar az tipikusan ilyen állami megrendelés van. Ha megnézzük ezeket a cégeket, akkor nagyon látványosan, sokkal magasabb profitrátával működnek tartósan, mint az összes többi iparági versenytárs. Ugye az építőipar egy, nem tudom én, 7-8 ezer milliárd forintos forgalmat bonyolít le évente, annak csak 1-2%-át csípik le, így módon az is több 10 milliárd forintos, sok 10 milliárd forintos összeget jelent, amiből aztán utána lehet építkezni. Nos, miért mostanra azért kialakult az, hogy már nem csak ezek az iparágak vannak, amikben ugye részesedéssel bírnak ugye ezek a politika közeli milliárdosok, ugye azt gondolhatnánk, hogy akkor valószínűleg a korrupciót lehetne csökkenteni, de ugye egyrészt az történt, hogy az uniós pénzek elapadtak, másrészt pedig ugye azért egyre jobban nő ez a rendszer, és egyre több pénzt igényel a fenntartása. És az uniós pénzek elapadásánál, illetve ugye amikor a gazdaságot már nem lehetett arra használni, hogy megtámogassa a 4 éves ciklusokban azt, hogy a választásokat meg lehessen ezzel nyerni, akkor sokkal jobban előrébb került az ideológia, és itt vált egy picit önsonsontóvá, mert hogy az ideológiát arra használják, arra az ellenségképzésre használják föl, ami tulajdonképpen determinálja, hogy nem is fognak tudni uniós pénzek jönni. És ugye egy kicsit egy ilyen öngerjesztő folyamattá vált az egész történet.
De akkor az uniós pénzek hazahozatala már csak azért is, mert ugye az most aktuális is, de talán közben meg mégiscsak a 15 évünket is jól leírja. Ugye két felfogás van. Az egyik felfogás szerint, ugye amit most a Kollár Kinga, a Tiszapárti képviselő ügye kapcsán kommentekben is lehet olvasni, hogy hát ha nem jön az EU-s pénz, akkor legalább nem tudják ellopni. Ez az egyik olvasat. A másik, ugye a fideszes olvasat, hogy hát nem jönnek a pénzek, ezért 50 kórházat nem lehet felújítani, ezért nem lehetett a tanároknak pénzt adni, és a többi. nem lenne mindenkinek politikai érdeke, még akkor is, hogyha áldozatot kellene vállalnia a Fidesznek, hogy jöjjenek azok az uniós pénzek, és hogy akár tegyenek három olyan gesztust az uniónak, amitől még a választás előtt elindulnak ezek a pénzek.
Sajnos én nem látom ezt a három gesztust. Én azzal a gondolattal értek egyet, amit mondtál, tehát sokféleképpen meg lehet fogalmazni, hogy nem tudom, én nagy foci szurkoló vagyok, mindig óriási emócióval szurkolok a válogatottnak, és akkor lehet, hogy van olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ennek az Orbán által, nem tudom, nagyon szabályozott, vagy imádott focinak. Puskásékra se úgy gondolunk, hogy Rákosi válogatottja, hanem ugye az aranycsapat. És ez mindenre igaz, tehát ugye olyan vita is volt az elmúlt időszakban, hogy akkor, nem tudom, jól teszi-e a adófizető, hogyha adót fizet, meg állampapírt vesz, hiszen akkor finanszírozza a rendszert. Én mindig azt gondolom, hogy az nem lehet egyszerűen magyar érdek, hogy bármit a gazdaság struktúrájába romboljunk, és az uniós pénzre is így gondolok. Hozzáteszem, nagyon mérges vagyok amiatt, hogy nem jön. De nem gondolom, hogyha 27 országból 26 meg tudja oldani, szerintem nem feltétlenül tisztább, nem tudom, belső viszonyokkal, és nem akarom bántani, de mégis mondom, nem tudom, Bulgáriát, Romániát, Horvátországot, rengeteg maffiaszerű ügy, gyilkosságok, korrupciós botrányok, van, ahol az állam ezt intenzíven üldözi, van, ahol csak szörnyűködünk, hogy mi minden történik. Nem gondolom, hogy sokkal jobbak a belső közállapotok, de a politika tudott úgy viselkedni, hogy elhitette Brüsszellel, hogy érdemes ezt a változást finanszírozni, hogy abból jó dolgok születnek. Az, hogy Magyarországon ez nincs, ez egy óriási kudarc. Csak amikor látom ezeket a különböző milestone-okat, mérföldköveket, aminek ugye meg lehet papíron felelni, néhány dologban egész aktívan próbálkozott is Magyarország, hogy nem tudom, az egyetemi kuratóriumokból kivettük a politikusokat, fölállítottuk azt a független szervezetet, ami mondjuk itt az uniós forrásokat felügyeli, bizonyos lépésekben meg nem tettük meg. Az a baj, hogy valahogyan én hangulatilag nem látom ennek az egésznek a megváltozását. Tehát amikor számomra felfoghatatlan módon továbbra is az a politikai kommunikáció alapállítása, hogy szeretnénk az Európai Unió tagjai maradni, de, és akkor innentől jön Brüsszel folyamatos gyalázása, hogy tényleg mindenért az MNB ügyére az Európai Központi Banka felelős, ha a Trumptól vámot kapunk, akkor miért nem tett megelőző lépéseket Brüsszel? Tehát valami olyan öngyalázó, mert ugye mi ennek a politikai családnak vagyunk a része, olyan család gyűlölő kommunikáció van, ami lehet, hogy nem hivatalos feltétele annak, hogy mi Brüsszelből forrást kapjunk, de azért a végén mindig politikusok döntenek, legyen az az Európai Parlament, vagy legyen az a bizottság, vagy a tanács. Nagyon nehezen látom azt, hogy hirtelen valaki amellett érveljen egy nem magyar politikus, hogy Magyarországot engedjük vissza ebbe a rendszerbe, hiszen annyi mindent tett. Lehet, hogy el tudunk küldeni három hivatalos dokumentumot egy új jogszabályról, de miközben ez a kommunikáció nekem nem áll össze a kép.
Én is abszolút egyetértek, tehát én is azt látom, hogy nem vagyok politológus, meg nem tudom, hogyan működnek, de a politikai kommunikációból egyértelműen az következik, hogy nem fér bele az a gesztus, ami lehetővé tenni az uniós pénzeknek az érkezését. Tehát, hogy nem összeegyeztethető valahogy ez a kettő, és én nem gondolom, hogy ez a választásokig változni fog.
Ugye végezetül Orbán Viktor tavaly meghirdette a gazdasági semlegesség politikáját, és hát ide is hozom akkor szó szerinti idézetet abból a parlamenti beszédből, ez szeptemberben, 24 szeptemberében hangzott el. Magyarország számára a blokkosodás útja járhatatlan, gazdasági önállóságunk beszűküléséhez, kiszolgáltatottsághoz, függőséghez, gazdasági pangáshoz és elszegényedéshez vezetne. Magyarországnak nem szabad erre az útra lépnie, gazdasági semlegesség politikáját kell felépíteni. Magyarországnak egyik blokk mögé sem szabad beállnia, ki kell maradnunk a konfliktusokból. Trump megjelenésével nem épp Trump alakítja ki azt a környezetet, ami ellen Orbán Viktor küzdeni akart a gazdasági semlegességgel, és nem épp az ő általa választott szövetséges az, aki viszont azt a környezetet hozza létre, amiben nem lehet kimaradni ebből?
Kétféleképpen lehet szerintem ebben a kontextusban értelmezni Trumpot. Az egyik az, hogy mennyire igaza volt Orbán Viktornak, valóban nem lehet csak a, nem tudom, mondjuk a transatlanti szövetségbe bízni, mert lám, mit csinált ez a Donald Trump, tönkre vágja itt a európai kapcsolatokat, a gazdaságot. Milyen jó, hogy van egy ország, lehet, hogy az egész Európai Uniónak Kína felé kell nyitni, ahogy valamiképpen ellensúlyozzuk az Amerikából érkező bizonytalanságot. Ez az egyik értelmezés. A másik meg az, ami egy hihetetlen próbálkozás lehet a magyar propaganda részéről, hogy egyszerre jónak beállítani Donald Trump tevékenységét, akinek ugye hurrá optimizmussal fogadta ez a világ a győzelmét, miközben ugye folyamatosan olyan dolgokat lép Donald Trump, most lehet itt az európai védelemnek a gyengítése, a NATO gyengítése, az oroszokkal szembeni új politika, vagy lehet a kereskedelem, tehát ezeknek a vádma, ami teljesen határozottan rossz Magyarországnak, és hát nagyon kíváncsian várom, hogy hogy lehet majd azt bebizonyítani, hogy valami miatt Donald Trump mégis kedvez az országnak, mert én azt gondolom, hogy egyáltalán nem. De az ennyiben valóban egyetértek Orbán Viktorral, hogy nagyon jól megmutatta Donald Trump színrelépése, hogy Amerika messze van. Tehát én azt gondolom, hogy a mi valós politikai családunk az Európai Unió, Amerikában egyetlen elnök váltás teljesen megváltoztathatja azt, hogy hogyan néznek Európára, a régióra, a globális biztonságpolitikára. Erre nem lehet bazírozni. Vannak olyan országok a környezetünkben, Horvátország, Románia, Lengyelország, amelyik sokkal jobban az amerikai kapcsolatokra bazírozott. És ez ugye milyen fura az élettől, hogy aki a legpozitívabb volt az USA-val, most azt koppan a legnagyobbat, mert ugye ott van mit elveszíteni, vagy ott van többet elveszíteni. Én odáig teljesen egyetértek Orbán Viktorral, hogy minden irányba érdemes megtalálni a kölcsönös együttműködés és az üzlet lehetőségeit, és visszatérek ahhoz a gondolatomhoz, hogy az viszont, amikor déli nyitást, türk nyitást, keleti nyitást propagálunk, az soha nem lehet annak rovására, hogy a nyugati nyitást adjuk föl. Tehát a mi valós üzleti életünk az a német cégekkel, a nyugat-európai vállalkozásokkal, az európai részben amerikai befektetőkkel köt össze minket. Nagyon színes dolog, nem tudom, Türkmenisztánba, meg Üzbegisztánba utazni, és vízközművek fejlesztéséről beszélni, de azért ne csináljunk úgy, mintha valóban ez lenne a magyar gazdaság jövője. Hány éve reménykedünk, hogy Kínába valamit eladunk, de nem adunk el semmit. Most persze nyilván lehet ellenpéldákat mondani, hogy parkolást, vízrendszert, túrórudit, pálinkát, nem tudom mit próbálunk eladni, de ha összehasonlítjuk ennek a súlyát mondjuk a magyar-német kereskedelmi kapcsolatokkal, akkor minden nyitás, meg minden antiblokkosodás nagyon jó, csak soha ne annak a rovására menjen, hogy a valós blokkunkat feladjuk.
Szerintem ezeket a megnyilvánulásokat, amiket felolvastál, alapvetően az ideológia hajtja, tehát hogy sokkal inkább az ideológiához illeszti a gazdaságot, semmint fordítva. Ugye a Trump megválasztása előtt már hónapokkal nagyon sok cikk született, meg beszélgetés arról, hogy amit ő ígér, az Magyarországnak nem lehet jó, tehát ugye nehezen értelmezhető ez a nagyon erős Trump támogatás a magyar kormány részéről, és ahhoz képest is szerintem egy ilyen rossz forgatókönyv látszik megvalósulni, amit előzetesen gondoltunk ugye az amerikai oldalról, függetlenül attól, hogy igazából nem tudhatjuk, hogy holnap mi történik, mert Donald Trump működés azon teljesen megjósolhatatlan az előző lépéséből, hogy mi lesz a következő, hogy visszalép kettőt, jobbra hármat, vagy előre négyet. Tehát, hogy tényleg nem, egy ilyen teljes bizonytalanságot teremtett szerintem a világgazdaságban, de az látszik, hogy ebből Európában nagyjából azt a következtetést vonták le, amit a Gergő is mondott, hogy nem lehet az Egyesült Államok támogatására számítani, nem lehet rájuk támaszkodni, hanem ennél egy szélesebb nyitásra van szükség, ugyanakkor egy nagyobb összezárásra, és hogy ez utóbbiból ez a nagyobb összezárás, ez a magyar gazdaságpolitikában, a magyar politikai kommunikációban egyáltalán nem látszik. Az, hogy Európa nélkül egy más irányba történő nyitás mire tud vezetni, az meg elég egyértelmű valójában, de nem biztos, hogy ezt ők látják, vagy biztos látják, csak ugye a kommunikációban ez nem jelenik meg.
Egy év van a választásokig, ugyanakkor Orbán Viktor minden beszédében, ilyen nagyívű beszédében, utájára talán tusványosan, azért most is úgy beszél, mint aki 2030-ig tervez. Látszik-e ez a 2030-ig tervezés a vízióban? Van-e olyan vízió, amit ti láttok, és nem arról szól csupán, hogy a jövő évi választást meg kell valahogy nyerni?
Kényszerűen azt gondolom, hogy van, most itt arra gondolok, hogy 2026-ig nagyon sok olyan dolog nem fejeződik be, amiről szerintem azt gondolta Orbán Viktor, hogy már befejeződik, vagy például berobbannak ugye ezek az akkumulátor ipari kapacitások. Nagyon nehéz szerintem erről az időszakról beszélni, mert Amerika behozott egy bizonytalanságot, nem tudjuk, hogy mi lesz a háború, valami ugye például a említett energiakapcsolatainkat befolyásolja. Én azt látom, hogy sok pozitív és sok negatív módon van víziós készültség. A negatívra azt gondolom, hogy egyre több szektorban látom azt, hogy az államtól függetlenítve valójában magánérdekek mentén, mondjuk úgy, hogy barátoknál szeretnének tartani komoly ágazatokat. Én most, amit legutóbb írtam húsvét hétfőn, az ugye arról szólt, hogy nagyon sok ilyen védelmi céget fejlesztett föl a magyar állam az N7 holding alatt, és már ott is azt hallani, hogy még a választások előtt van olyan terv, hogy ezt részlegesen kiszervezni ilyen portfólió cserével, nyilván Orbán Viktortól nem távoli magánkezekbe, tehát ezt nevezhetjük a kellemetlen készülődésnek a jövőre, vagy az esetleges politikai vereségre. A pozitív az meg nyilván az, amit most persze vitathatók, de ugye amikor folyamatosan Szijjártó Péter beruházásokat próbál invitálni, tehát olyan adókedvezménnyel olyan vállalkozásokat segítenek, amelyek erre a nagyon feszített magyar munkaerőpiacra még mindig hoznak újabb munkahelyeket. Én egyébként sajnos azt mondom, hogy ez nem is indokolatlan, mert azért most a negatív világgazdasági folyamatok miatt egy kicsit már emelkedik a munkanélküliség, illetve az is emelkedhet, hogy eddig ugye sok vállalkozás tartotta a munkaerejét, mert a Covid-nál megtapasztalta, hogy probléma lehet abból, hogyha elengedi a munkaerejét, aztán nagyon hamar mégis szükség lenne rá, na most már nem annyira tartják a céget, tehát egyfajta munkaerő felesleg, vagy hát létszám bővülés lesz a munkaerő piacon, erre még mindig lehet valóban cégeket hozni, hát nagyon az lenne a jó, hogyha olyan cégek jönnének, amelyek valóban pozitívan hozzátesznek a magyar gazdasághoz, tudásintenzíved, nagyobb hozzáadott értékű hát fejlesztéseket csinálnának. Van erre példa, tehát az autóipari beszállítók között is van olyan, amelyik egyre többet hozott ide, tehát egyfajta ilyen K plusz F tevékenységet is. Vannak jó cégeink, vannak a tőzsdén is olyan vállalatok, amik nemzetközileg is sikeresek, legnagyobbak, MOL, OTP, Richter, ezeket is, hát nyilván a kormánynak is az a célja, hogy ezeket segítse mondjuk a nemzetközi fellépésbe. Tehát vannak ilyen pozitív folyamatok a magyar gazdaságban, vannak sikercégek. Összességében egy olyan évben, amikor nagyon nem sikerül berúgni a növekedés, nagyon gyenge az ipar, nagyon gyenge a beruházás, azért nehéz igazán optimista képet megfogalmazni a jövőről.
Hát én ilyen strukturális, 26-on túlmutató dolgot annyira nem látok, már csak azért sem, mert hogy tényleg azt érzem, hogy mindig ez a 4 éves tervezés van, és a választási évre való optimalizálás, ahol a egyenlet végén a szavazatszám, illetve a szavazat maximalizálás van. Nyilván vannak olyan dolgok, amik túlmutatnak 26-on, hiszen ugye nem lehet úgy tervezni, hogy utána nem folytatódik sehogy. Itt ugye megint az a kérdés, hogy ahogy egyébként 22-ben láttunk már olyan jellegű lépéseket, amelyek arra utaltak, hogy elkezd felkészülni a NER arra, hogy át kell adni a hatalmat. És ennek megfelelően bizonyos gazdasági erőforrásokat még áthelyezni ugye az autópálya koncesszióktól kezdve is lehetne sorolni, amik ugye ennek a körnek a további jövedelem szerzését biztosítják egy olyan esetben is, amikor már nem feltétlenül ők vannak politikai hatalmon. Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban fogunk még ilyeneket látni. Miközben ugye nyilván arra is föl kell készülni, hogy ha esetleg ők nyer, a Fidesz nyeri a választásokat, akkor mi lesz? Tehát egy ilyen nagyon erős kettőség, egyébként ez már 22-ben is megvolt, és ez szerintem most még erősebben lesz, mert 22-ben, ugye ha jól emlékszem, akkor egy interjúban maga Orbán Viktor árult el, hogy ők is mérték azt, hogy nem ők vezetnek, 21 végén. Most ugye minden mérés azt mutatja, hogy nem ők vezetnek, vagy hát a legtöbb a saját méréseik, amiket ugye ő is megcáfolt, azt mutatják, hogy ők vezetnek, de hogy összességében nagyon úgy tűnik, hogy nem ők vezetik a kutatások, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen kettős készülődés lesz egyrészt arra, hogy mi történik, hogyha át kell adni a hatalmat, másrészt pedig arra, hogy mi történik akkor, hogyha a folytatják, és ez egy nagyon nehéz balanszírozás, ezt 2022-ben is láttuk, ugye az akkori osztogatásnak, ami a választások előtt volt, nagyon erős hatása volt arra, hogy az infláció elszálljon. Ha most ez megtörténik, akkor egy 21-22-nél sokkal rosszabb gazdasági helyzetbe fog megtörténni, ami nagyon nehéz helyzetbe sodorhatja azt, aki megnyeri a választásokat, legyen az a Fidesz, vagy legyen az az ellenzék.
Na hát a bő egy órában Jandó Zoltánnal és Brückner Gergellyel megpróbáltuk bemutatni, körbejárni azt, hogy a NER elmúlt 15 éve milyen gazdaságpolitikát és milyen víziót hozott, és mit hozhat még. Következő adásunkban a NER külpolitikájáról fogunk beszélgetni, tartsanak velünk, iratkozzanak fel közösségi oldalainkra. Ez volt tehát a NER 15 Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra!